csak a közepéből tekeredett fel vékony füstszalag, mintha áldozna a nap örök tüzének, mely most lobbant fel túl a lápon. A kapitány vékony alakja szinte odanőtt a lápi szigethez, és nézte Bogicsot, akinek piros volt az arca a növekvő láztól, szemei pedig mélyen feküdtek kékes gödrükben. Jó vitézem, sóhajtott Csomai, és még szittalak. A két Máté most odébb rakott tüzet és halat tisztítottak, mert bizonyára ennének majd a vitéz urak. Csomai leült Bogics mellé, hogy árnyékot vessen annak arcára, és erre a kis mozgásra a beteg felneszelt. Szemei kinyíltak, és tétova egykedvűséggel néztek a kapitányra. Láz vibrált már bennük, de aztán az értelem fénye lobbant el rajtuk, és Bogics keze szótlanul kinyúlt kapitánya felé.
Jól tetted, uram, hogy eljövél.
Csomai két kézzel fogta meg a kinyújtott kezet. Hogy vagy, fiam? A hangja rekett volt, de Bogics megérezte benne a szeretetet, és arca most szinte gyerekes lett.
Én csak meglennék, de László, éle! A jó Isten pusztítsa el azt a leskelődő hitvány férget, uram! Még álmomban is ezen gondolkoztam, és valami olyan világosság szállt belém, hogy László nem csak azért kellett, hogy ne lehessen ott a tusán, mert miért kellett volna akkor Lászlót leütni, hogy megmaradjon és elcipelni? Ha csak az élete kellett volna, leszúrhatták volna könnyen. Jó úton jársz, erre gondoltam én is. Az a hitvány kacián lovalta fel ezt a görényt. Így van, uram, Oglu kincsei kellenek, akármi módon. Majd egyszer csak ott lesz az írás Lászlóik kapujába szúrva. Meglásd, uram, hogy adják ki az aranyat, ha látni akarják még Lászlót. Jó még, hogy Bézsenyben nem ismeri senki az írást. Elhallgattak. Ezek csak találgatások voltak, ám lehet, hogy kár minden szóért. Csomai megrázta magát, mintha a kétségeket hessegette volna. Így van, és most várni kell. Sötétben vagyunk, de majd megvilágosodik. Hiszem, hogy László él. De a nagyasszonynak erről nem szabad tudni. Hé, emberek! Az öreg Máté oda ballagott. Jól vegyétek a fejetekbe, hogy a nagyasszonynak ne jusson hír a fülébe.
Úgy lésen, uram.
Emelegény ki az unokád? Ugye azt mondtad?
Azt mondtam, uram, mert hogy úgy is van.
Dicsérheted akárkinek. Nem kell pirulnod.
Az öreg Máté arcán, mintha öröm villant volna át, bár ez alig látszott.
Nagy dolgot bíznék rá, mondta Csomai. Máté fiam, gyere ide! Mától kezdve minden éjjel lesben állsz az udvarház palánkja előtt, de úgy, hogy se kívül, se belül híred se legyen. Érted?
Máté csak bólintott, de a szeme értelmesen kerekre nyílt.
Lehet, hogy valamely írást szúrnak majd a bézsenyi kapura. Meg se nyikkansz, megvárod, míg elmennek, aztán a levelet elhozod fonódba.
Úgy lesz, uram.
És hallgattok mindenről, mert ha eljár a szátok, ti szakítjátok el László úr élete fonalát.
Uram,
hát úgy vigyázzatok a nyelvetekre.
Bogics ekkor megint lehúnyta szemét.
Olyan világos van ma, dünnyögte. Fáj a szemem tőle.
Csomai és az öreg Máté összebólintottak.
Tüzel már!
Az öreg felkelt, unokája pirosra sült halat hozott fatányéron.
Nevesd meg, uram, jó szívvel adjuk!
A kapitány tört egy darab fekete kenyeret, és jó ízűen evett a halból, ami omlós volt, mint a hamu.
Isten fizesse meg, mondta.
Egészségedre, uram, és eme vitézt hagyd ránk békén. Semmi rontás itt nem fog rajta. Innen el nem mozgatjuk. Szárnyékot rakunk fölibe, hogyha netán valami idő jönne, meg hogy a nap ne süsse. Három nap alatt talpra áll. Mégy már, uram.
Azt mondtam, el ne felejtsétek.
A csónak ellöködött a parttól, és mint a vidra csobbanás nélkül tolta szét maga előtt a nádast, ismeretlen ösvényeken. A Balaton felett már magasan járt a nap, és behallatszott a pincebörtönbe a sirályok rikácsolása, amikor Szahin felébredt. Elperegtek előtte az éjszaka eseményei, és hirtelen László felé fordult, aki mozdulatlanul feküdt a szalmán, és mélyen lélegzett. Aludj, vitéz, barátom, sóhajtott Szahin. Addig jó, amíg alszol. A kötés lecsúszott László fejéről. Szahin csendben megnedvesítette, és óvatosan rátette László fejére, aki elfintorult, aztán hirtelen felült, és szinte eszelősen nézett Szahinra. Szemében kutató kérdés feszült, és akadozó gondolatok futottak végig rajta. Aztán fejéhez kapott, mintha érteni kezdene valamit, és végig zuhant a szalmán. – Ki vagy te? – kérdezte suttogva aztán. Rab vagyok, vitéz barátom, mint jó magad, Szahin a nevem, és a koppányi aga fia vagyok. Oglu révett fel Lászlóban a gondolat. Fia is volt. Nem, ez másik. Elveszett az eszem, Bogics, és valami üresség maradt a háta mögött, ahonnan leszakadt a jó Márkó. Akkor már tudta, mi történt vele. Kales, nyögött fel benne a gondolat. Nem, akármiféle, ezt mégsem tehette. Keresik majd, és itt találják. Itt? Hol? Hol keressék? Ki tud róluk? Hát, ha Bogics is elveszett. Újra felült, aztán nyögve felállt, és kinézett a kis lyukon, melyen túl szikrázva mosolygott a Balaton. Bolondvár, nézett kérdőleg társára. Az a neve, mondta Szahin csendesen, de feküdj le talán, mert véres a fejed, még elmérgethet, ha a falakról penészes víz cseppen rá. A török hangja lágyan zümmögött, a lánc néha megcsörrent lábain, és arca a homályban olyan volt, mint a hamu. László önkéntelen melegséget érzett iránta. Köszönöm, hogy megápoltál, mutatott fejére, és oda tartotta kezét Szahinnak, akinek sovány kis keze szinte elveszett öklében. És egymásra néztek, először kutatón, aztán melegebben, és a két kéz megszorította egymást. Mióta vagy itt? Kérdezte László. Régen, a hold kétszer újult azóta, láthatod rajtam. Nem ember, aki ilyen helyen tartja fogját. Tudhatja, hogy megfizetnek értem. Lászlónak most kezdett derengeni valami a fejében. Kacián levele, Oglu kincsei, melyeket soha se látott. Ezért van ő itt. De hát az nem az övé, hanem Zsuzsái. Mit akar ez a haramia tőle? Nem is tudom, szabadulok-e, mondta Szahin fásultan. Miót várhatnék tőle? Téged majd hamarabb kiváltanak, de az én apám szegény. Nehezen szedi össze a váltságdíjat. Nekem nincs sem aranyam, se egyéb marhám, mondta László. Nem is adok ennek a kígyónak egy dénárt se. Akkor itt pusztulsz, még ha fizetsz se biztos szabadulásod, mert ennek az ördögnek nem csak arany kell, de vér, vér. László megborzongott Szahin igazságától. Úgy mondják, Oglu sok aranyakat hagyott neked. Vagy nem igaz? László ingerülten ült fel. Te is ezt firtatod. Oglu nem aranyait, de a lányát hagyta ránk, és ami Oglutól maradt, az az övé. De ha az enyém is lenne, tán azzal tömjem ezt a vérszopót, amit tisztességes harcban szereztem. Még akkor sem venném el Oglu lányától, ha a feleségem lenne. Már megbánta, hogy kimondta. Nem tartozik ez Szahinra, és megjelent előtte Zsuzsa kedves arca messze, nagyon messze. Künt most tompán dobbant valami a falon, aztán sűrű kopácsolás zuhogott, és Szahin arca felderült. Allah! Több levegőt kapunk, vitéz barátom, Allah áldjon meg, hogy jöttél, László mormogott. Nem a magam akaratából. Nem a te bajodnak örülök, csak a levegőnek. Nézd rám, mivé lettem, mondta Szahin szomorúan, és László mind közelebb érezte magához a törököt. A nyílás tágult, és a Balaton felett úszkáló párás meleg fény beömlött a sötét pincébe. Most látszott csak, hogy Szahin mennyire lesoványodott. László nem tudott ránézni szomorúság nélkül. Amikor az ablak két emberfej nagyságú lett, elhallgatott a kalapács. Déltájban enni hoztak a foglyoknak, és bort is. Szahin csodálkozva nézte a dús lakomát. Téged megbecsül, úgy látom. Vagy nagyon sokat vár tőlem, de ha ide beteszi a lábát, megfojtom, mint a patkányt. Ne engedj a vérednek parancsolni, vitéz barátom, mert eljátszanád mindkettőnk életét. Te még nem ismered őt, hamar felfortyannál. Gondolj arra, hogy Allah tám még szabadulást tartogat nekünk. Parancsolj magadnak, csak arra kérlek. A fiatal török szavaiban bölcsesség volt, Lászlót ez lehiggasztotta. Hozzáláttak az ebédhez, mely László szerint ehetetlen volt, de Szahin kiválónak találta.
Ha láttad volna, mit tettem én eddig, nem csodálkoznál, mondta Sahin. Bort is csak 3 napja kapok. Hamar végeztek, elfogyott.